Krisztusban, szeretett testvéreim! Hitünk szent könyve, a Biblia, tartalmazza mindazt, amit a minket szerető mindenható Isten üdvösségünk érdekében az ember tudomására hozott. Ugyanakkor alázattal kell tudomásul vennünk azt, hogy a Biblia csak hitünk szent könyve, és nem valamiféle természettudományos enciklopédia, semmiképpen sem tudományos könyve. Mai első olvasmányunk egyenesen egy természettudományos tévedést tartalmaz, tévedést állít, azt mondja, az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termőjé teszi. Ma már az első osztályos gyermek is tudja, hogy igenis az eső és a hó nem csak lehull, hanem visszatér oda, ahonnan lehult. Tehát a korabeli megfigyelésnek az első része teljesen tudománytalan, pedig hát a Szentírásban van. De a párhuzam, amiért a Szentíró téves megfigyelésre alapuló képhez fordul, az továbbra is örök érvényű, és igenis ennek már helye van a Szentírásban, mert így folytatja, éppen új lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad, nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat és eléri, amiért küldtem. Üdvözítőnk Jézus Krisztus a mai evangéliumban tovább építi Izaiás próféta által használt hasonlatot, de ha figyelmesen hallgattuk, észre kellett vennünk azt, hogy a hangsúlyt nem a magot kicsirázni segítő esőre, hóra, folyadékra, de nem is a magra teszi, hanem a szántóföldről beszél, a magot befogadó talajnak a mienségéről, minőségéről. Az első kettőt valóban figyelmen kívül kellett hagynia. Egyrészt azért, mert Isten mindenkit üdvözíteni akar, ezt nevezzük mi római katolikusok a predestináció katolikus értelmezésének, Isten öröktől fogva mindannyiunkat üdvözíteni akar, mindannyiunkról azt álmodja, azt álmodta, hogy egykor egy örökké valóságban át vele leszünk. Ezért a szónak korábban használt bibliai értelmében senkit sem hagy ki Isten, az égből jövő eső és hó, azaz a kegyelemnek az áldásaiból. Mindannyian megkapjuk üdvösségünk eléréséhez a szükséges kegyelmetet. A kérdés azon áll, vagy bukik, hogy én az ember, aki szabad akarattal rendelkezek, közreműködök-e a fölkínált kegyelemmel, avagy nem. Együtt dolgozok-e az Istennel saját üdvösségem érdekében, avagy pedig eltaszítom az Istent, mondván, akármilyen formulát használva, hogy már pedig én nem kérek belőled, sem itt, sem az örökké valóságban. Másrészt kimerné feltételezni azt, hogy Isten igéje, Istennek üdvözítő üzenete az csiraképtelen volna kibontakozásra, életre, kelésre alkalmatlan volna. Ha ezt valaki elmeri képzelni, az egyenesen Isten káromlást követel, mert Isten szavával teremtette a világot, és ha végignézzük a Jézus csodáit is, ott is látnunk kell, hogy Jézus az isteni szó teremtő erejével tesz csodát, tehát az ige, Isten igéje önmagában képes létrehozni azt, amit kimond. Legyen világosság, világosság lett, földet, állatokat, növényvilágot, mindent, a Biblia leírása szerint Isten a maga teremtő szavával, hatékony szavával teremtett. Nem maradt más hátra, kedves testvéreim, mint a példabeszéd alapján a termőföld, a címzettek, a megszólítottak, az üdvösségre meghívottak, vagyis úgy általában az emberre, rám, rád, önre hárítani a felelősséget. Ezt tette Jézus a mai evangélium szakasznak a hosszabb változatában, ahol idézi Izaiás prófétát, és ezt tette Pál apostol is az apostolok cselekedetei utolsó fejezetének utolsó verseiben, amikor ott Rómában összegyűjti a zsidókat, akik között már vannak keresztények is, és megkérkesedett szívű embereknek nevezi azokat, akik nem tértek meg, akik nem fogadták el az üdvösséget. Most nagyon sokan, talán legtöbben falusi gyökerekkel rendelkezünk, vagy éppen ott születtünk, nagyon jól tudjuk, hogy a megkérgesedett föld az semmiképpen sem alkalmas a növénytermesztésre. A megkérgesedett föld magába folytja, megöli, tönkreteszi a magot, nem engedi, hogy a mag életképes volta, megvalósuljon. Ezért tehát, kedves testvérek, arról van szó tehát, hogy a magvető munkájához hasonlítja Jézus az ő tanítását, az ő tanításának a hirdetését, és magnak csiraképes, életképes, életre kelteni képes magnak nevezi az ő tanítását, az ő igéjét. Tehát a példabeszéd az világosan mutatja, hogy az eredmény, ami lehet 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros, vagy akár éppen ezeket megközlető szám, nem az a lényeg, az sosem a vetőmagon múlik, hanem a talajnak a minőségén. A vetőmag tehát Isten igéje. Abban hiba nem lehet. Isten igéje nem csiraképtelen. Valami más oka van, máshol kell keresnünk a kinemkelést, a szárba nem szökkenésnek a dolgát. És mielőtt bármiféle konklúziót lemernünk vonni az eddig elmondottak kapcsán, engedjék meg, kedves testvérek, hogy megosszak önökkel egy nagyon, de nagyon tanulságos történelmi példát. Japánba 1549-ben érkezett az első misszionárius Xaveri Szent Ferenc személyében. Olyan lelkesen dolgoztak ezek a misszionárius atyák ott Japánban, hogy alig 100 év alatt 400 000 lettek római katolikusok. De aztán jött egy 300 évig tartó jégverés, üldözés. Szomorú, hogy éppen a holland protestánsok provokálták ki az egészet, mondván, hogy csak azt az embert szabad japán földre engedni, aki rátapos a keresztre. Nyilván, hogy misszionárius ilyet nem tehetett, tehát misszionáriusok nem tudtak bejutni Japán területére, mert hát ki az, aki misszionáriusként megtapodja a keresztet. Ilyet római katolikus ember élete árán sem tehet. Ugyanakkor az a 39 szentté avatott és 208 boldoggá avatott vértanú is számszerűleg is jelzi, hogy milyen félelmetes keresztényüldözés volt Japánban 300 éven keresztül. Több 10 000 embert végeztek ki nyilvánosan a hitéért. Andrew Suzaku-nak a híres könyve, a Némaság, úgy hallottam, film is készül róla, ha valahol lehetőségük van megnézni, nézzék meg, hogy milyen szenvedésnek vetették alá a misszionáriusokat, akik valahogy eljutottak Japánba. Nos, ugrunk az időben, 1865-ben, tehát úgy szinte 300 év múlva, külföldi nyomásra, európai nyomásra a diplomáciai testületek számára megengedték pár templomnak a megnyitását, de rögtön törvény jelent meg, hogy oda a japánoknak belépni szigorúan tilos. Tehát csak a diplomáciai testület és azok vehettek részt az ott lévő szentmisén. És ekkor történt, hogy 1865. március 17-én egy nagaszaki öregasszony és 15 társa belopakodott a 300 év óta először megnyílt templomba, és az ott szolgáló francia atyához, papácsihoz ment, a kezét a saját szívére téve odasúgta a papnak, mindannyiunk szíve olyan, mint a tiéd. Titokban beszélgetni kezdtek, és akkor derült ki, hogy 300 év után az egykori 400 ezer római katolikus kereszténynek pap nélkül, igehirdetés nélkül, hitoktatás nélkül, szentmise nélkül, plébános nélkül, közösség nélkül még mindig van 30 ezer túlélője. Ezek a családban megkeresztelték gyermekeiket, ahogy látták egykor a paptól, és átadták generációról generációra. Élték, átadták a hitüket 300 éven keresztül. Akkor hadd kérdezzem meg, milyen talaj lehetett ezeknek a japán embereknek a szíve, lelke, Isten igéje számára, a 300 évnek a jégverése, üldöztetése nem tudta kitépni a szívükből, és nekünk elég volt egy járvány, hogy megtizedeljen bennünket szégyen és gyalázat. A történet önmagáért beszél. És az igazsághoz tartozik az is, hogy ezt az asszonyt és társaik lefülelték, börtönbe kerültek, és egy újabb hullám indult el, üldözési hullám. 1945-től aztán most már teljes vallásszabadság van Japánban. A katolikusoknak a száma több mint 1 millió. A jezsuita atyák Tókióban egyetemet, katolikus egyetemet működtettek. A napokban temették el az egyik híres professzorát, Nemeshegyi Péter atyát, aki több mint 30 éven át ott tanított Japánba, de sokunk ismertük még Nemeshegyi Ödön atyát is, aki szintén ott szolgált Japánban, ezen az egyetemen, a katolikus egyetemen. Hogy mondta a japán öregasszony a francia atyának? Mindannyiunk szíve olyan, mint a tiéd. Úgy érzem, kedves testvéreim, ezzel azt akarta mondani, hogy Istennel, Istennek, Istenből és Istenért élő szívvel rendelkezik. És akkor nyilván ezek után nem költői a kérdés, hanem a lehető legreálisabb, és pedig az, hogy milyen a mi szívünk. Szent Ágoston, a nagy konvertita azt mondja, gyomláld ki szívedből a gazt, mert nagyértékű magot vetnek bele. Ne burjánozzék ott semmi, ami ezt a magot elfojtaná. És azt hiszem, hogy Ágoston rátapintott a lényegre. Pedig a hasonlat olyan kézenfekvő, akár csak a kerti veteményből vette volna a hasonlatot. A gaz mindig elfojtja a nemes növényt. Ezópusz azt mondta, azért, mert a búrján az a földnek az édes gyermeke. Valahogy így van a mi szívünkkel is. Hány éve hallgatjuk Isten igéjét? Annyiszor éreztük, hogy egy-egy gondolat, egy üzenet annyira szíven talál, hogy alig tudunk fölállni a helyünkről. Hányszor és hányszor éreztük magunkat merbeverve, a földeverve, az ige súlyától, az üzenet súlyától. És utána következett mégis valami, vagy csak maradtunk ezzel az amúgy negatív előjelű, de nem pozitív irányba elmozdító élménnyel. És valljuk be derekasan, ugye, hogy bennünk bukott meg minden. Senki más nem hibáztatható, csak én, saját magam mindezért. És történt, kedves testvérek, mindez azért, mert nem volt bátorságunk a bűnt bűnnek nevezni, a hűtlenséget hűtlenségnek, az árulást árulásnak, a megalkuvást megalkuvásnak. Nem volt bátorságunk gyarlóságainkat fölvállalni. Következetesen keresztényként élő, és nem hangulatainknak kiszolgáltatott kereszténységet élő életet élni. Nem volt bátorságunk leoldani a közönynek a béklyóját, hitéletünket kiszabadítani az időjárás, a hangulat, a körülmények, az alkalmatlan vendégek, kirándulások, szabadságok, szimpátia, umpátia fogságából, nem sorolom tovább. Valahol itt akadt el minden, itt rekedt törekvésünk a sárba. Valóban mi vagyunk képtelenek a magnak, Isten igéjének megadni azt a lehetőséget, hogy életre keljen és életre keltsen. Mi a megoldás? Szent Ágoston világosan megmondta, gyomlált kiagaszt, gyomlált kiagaszt. Mindazt, ami megfojtja bennem a jót, a szépet, a tisztát, a szentet, a nemeset, az üdvöset, a fölemelőt. Ezeket mind-mind ki kell gyomlálnunk önmagunkból. Igen, felsóhajtunk mindannyian, hogy hát igen, akarom, de hát. Igen, tudom, testvérek, nem fog menni önerőből. Meg se próbáljuk önerőből, értelmetlen próbálkozás nem fog menni. De ha az ige ajándékozójára figyelünk, ha tőle kérünk kegyelmeket, ha az ő számára nyitjuk meg a szívünket, a lelkünket, az életünket, ha az ő színe előtt élünk, járunk, kelünk, dolgozunk, álmodunk, gondolkodunk, szenvedünk, élünk, akkor egészen biztos, hogy az ige ajándékozója megajándékoz azzal is, hogy lelkünk alkalmas talajjá váljon. Ebben a szentmiségben, ezen a héten, de életünk sok-sok napján ezt a kegyelmet kóduljuk Istentől. Uram, tedd az én lelkemet, ígéd, szavad, üzeneted, mondani valót, tanításod befogadására alkalmas talajjá. Mert ha befogadtuk, a többit elvégzi bennünk az ige. És adja Isten, hogy ez valóban így is legyen. Amen.